nevelésről lesz szó, illetve arról, hogy hogyan állítjuk pályára a gyerekeinket. Az Edison platformról lesz szó, amelynek az a célja, hogy a gyerekeket felkészítsék a jövőre. Ha nem tudom, belegondoltok a saját gyerekkorotokba, akkor nektek megvan-e az, hogy a szüleitek például ilyen tudatosan a jövőre készítettek fel benneteket? Nekem a 80-as években ez valahogy nincs meg, de lehet, hogy csak én emlékszem rosszul. Lényeg a lényeg, itt van velem Borsos Dorottya, az Edison Platform operatív vezetője. Hello, Dorottya!
Sziasztok, szia Vétor, én is üdvözlök mindenkit.
Ez egy nagyon nehéz topik. Szóval, hogy pontosan körbehatárolni az Edison platformot, szerintem az se lesz könnyű, de talán a projekteken keresztül megtudjuk, hogy miről is szól ez a munka, és hogyan lehet a gyerekeket a 21. századra felkészülni, hogy ezt találtátok ti egy ilyen alapelvnek, hogy a jövőre, a 21. századra, akár már az 5 éves kortól, vagy 4 éves kortól, óvodás kortól a gyerekeket felkészíteni, beleértve a kritikus gondolkodást is. És most én azt, hogy hogyan?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ahogy anyukám mondaná, háttal nem kezdünk mondatot, szóval igen, azért sok mindent tanulunk a szülőktől, és mintáink vannak, ahogy te is mondtad az elején, amit természetesen hozunk tovább, vagy viszünk tovább, de magánál az Edison platformnál nekünk az a célunk, hogy a mai szülőknek egy iránytűt adjunk, egy segítséget, hogy tudják, mi az, amire a gyerekeknek egy boldogabb, egy sikeresebb jövőre szükségük van. Az iskolán túli foglalkozásokról beszélünk, 21. századi kompetenciákról, hogy miért a rugalmasságra, miért az együttműködésre, a kritikus gondolkodás, a probléma megoldása, vagy például a szociális és kulturális nyitottságra van szükség.
Ezt egy 5 éves gyereknek hogy magyarázod el?
Semmiféleképpen nem fogalmakkal, hanem mintával, példákkal, meséken keresztül. Tehát amikor egy 5 éves gyerekről a kritikus gondolkodásról beszélek, akkor nem azt mondom neki, hogy miért fontos a kritikus gondolkodás, hanem mit jelent, hanem például elviszem egy olyan foglalkozásra, ahol mondjuk, ha ő nagyon szereti a legókat, a legókkal foglalkoznak, erre egész versenyeket, kihívásokat, robotépítést húznak fel a szervezeteink, akikkel mi dolgozunk, és egyébként észrevétlenül fejlesztik a kritikus gondolkodást, a kreativitást, vagy mondjuk a probléma megoldást 5 éves korosztálynál is. Tehát, hogy nekik példákat és gyakorlatot kell mutatni, és mindig a korosztálynak megfelelő nehézségi faktorokkal dolgoznak.
Az, hogy a gyerek aztán hogyan készül fel a 21. századra, vagy amikor már önállóan kell gondolkodnia, hogy azzal mit kezd majd az önállósággal, az nyilván nagyban függ a szülőtől, meg attól a hozzáállástól, amit a szülő otthonról hoz, meg amit felvesz magára. Szóval, hogyha van egy szülő, aki azt mondja, hogy én 14 éves koráig már pedig nem adok a gyereknek például okos telefont a kezébe, vagy azt mondom, hogy én az 5 éves gyerekemnek nem akarom készen mutatni a mesét, inkább diafilmet játszok le neki, meg fakockákkal építünk, akkor itt lehet sokféleképpen értelmezni ezt, de sokan azt mondják, hogy erre, hogy ez megvonom a gyerektől a fejlődés lehetőségét, sokan azt mondják, hogy így lesz józan paraszt.
Értem, abszolút.
Tehát, és az a szó jó értelmében.
A szó jó értelmében, igen. Én egyébként abszolút megértem a szülőkben való félelmet. Nekem is 2 kicsi gyerekem van, szóval látom, hogy mi ez az elképesztő mennyiségű digitális tartalom, ami korlátlanul árad, és nincsenek eszközeik a gyerekeknek, hogy megszűrjék. Szóval megértem az elsőleges reakciót, hogy azt mondom, akkor itt húzok egy piros vonalat, és akkor biztos, hogy mindentől megvédem. Ugyanakkor ez egy ideig, óráig fenntartható, és akkor ott előbb-utóbb bele fog csöppenni a digitális világba, és még mindig ott vagyunk, hogy nincsenek eszközei a gyereknek ahhoz, hogy ezt megszűrje így. Én inkább arra biztatnám a szülőket, hogy először önmagukban tudatosítsák ezt, hogy mondjuk mivel tudom én a gyereket segíteni, és hogyha már kritikus gondolkodást hoztad fel példának, hogy tudom én arra megtanítani a gyereket, hogy tudom ezt átadni neki, hogy ő kritikusan gondolkozzon, hogy amikor majd előbb-utóbb egy telefon, már pedig előbb-utóbb biztosan telefon fog a kezébe kerülni, akkor meg tudja szűrni azokat a tartalmakat, fel tudja tenni a jó kérdéseket, tudjon különbséget tenni a fake news, azaz az álhír és a normális hírek között. Tehát, hogy eszközt kell adni, és ahhoz, hogy mi ezt a gyerekeknek át tudjuk adni, ahhoz elsősorban nekünk kell megtanulnunk, hogy mit értünk ez alatt a kompetencia alatt, mint kritikus gondolkodás.
Arra egyébként mit gondolsz, hogy a szülőnek együttműködő partnernek kell lennie a gyerek mellett, vagy a kereteket meghatározó, most idézőjelet használok, főnöknek? Mert pont ez, hogy amiről az elején beszéltem, hogy a 80-as években nekem ez nem volt meg, az volt, amit a szüleim mondtak, és azt el kellett fogadni. De hogy ma már, hogyha sok kérdést teszünk fel, akkor az azt is okozhatja egy gyerekben, nem feltétlenül a kérdésfeltevés, hanem maga az attitűd, hogy ő a főnök.
Ez nekem, kicsit kötözködhetek, ez nekem.
Légy szíves, én is azt csinálom, nem tudom, feltűnt.
És nem vagyok pszichológus, tehát ezt előjáróban azért leszeretném szögezni, de ez talán a két véglet. Tehát igen, én is a 80-as évek végén születtem, és természetesen ez egy kicsit másik szülői kultúra volt, más eszközei voltak a szülőknek, kevesebbet tudtak, másokat tudnak, nem volt rosszabb, egyszerűen másabb volt. De ma több információjuk van, és ahogy Steigerwald Krisztián az egyik szakértőnk mondja, hogy igazából mai szülők ezen szeretnének változtatni, és azt mondják, hogy igazából csak azt szeretnénk, hogy a gyerek boldog legyen. Emiatt természetesen máshogy reagálunk, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyerek lesz a főnök, sőt szerintem az a, hogy egyébként pszichológus kollégák, akikkel dolgozom, mint az Edison platformon belül mondják, hogy nem is kell ezt a felelősségét áttenni a gyereket, a szülőnek kell tudnia meghúzni a határokat, a kereteket megadnia, attól te még lehetsz együttműködő partner a gyerekkel, attól még be lehet vonni alapvető családi döntésekben, a gondolkozásba, a beszélgetésben, meg lehet kérdezni, sőt meg is kell kérdezni a véleményét, lehet őt nem kis felnőttként, de a korához megfelelően mérten a család egyébként részeként kezelni, és az nem azt jelenti, hogy egyből ő hozza meg a döntést, de vannak azok a szintek, ahol egy 5 éves gyerek is dönthet, hogy mondjuk hol szeretné legyen a születésnapja, attól még nem azt jelenti, hogy ő lesz a főnök. Egyszerűen bevon a döntésekbe, és érzi ő is a felelősségvállalásnak egy szintjét, vagy egy terhét.
Igen, de ennek ugye vannak okozatai. Tehát ha bevonod a gyereket döntésekbe, az szül egy reakciót az ő részéről, amely szül egy viszont reakciót a szülő Igen. részéről, amire viszont nincsenek mintái. Tehát, mint hogy mondtuk az elején, ez egy új dolog. Erre nekem például nincsenek mintáim, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ez létezik, hogy el kell teljen egy generáció ahhoz, hogy ezt megértsük.
Mi az Edison platformnál nagyon sokszor mondjuk azt, hogy most olyan kérdésekkel szembesül ez a szülői generáció, aminek egy-két generációval ezelőtt nem kellett. Nem azt mondjuk, hogy nehezebb volt, meg szülőnek lenni soha nem volt könnyű, de az biztos, hogy most egy ilyen gyorsan változó, egy ennyire digitalizálódó világban teljesen más kihívásokkal szembesülünk. És persze bennem is felmerül a kérdés, hogy jól csinálom-e, hasonló mintám van, más mintám van-e, ez a jó irány. Szerintem erre nincs fekete-fehér válasz. Elképzelhető, hogy generációknak eltenni, hogy valami változon, de az, hogyha egy szülő ma már tudatos, hogyha ma már utána néz annak, ha jobban szeretné csinálni, ha veszi a fáradtságot, hogy olvasson és képezze magát, szerintem az a jó, elég jó szülő, hogy nem tökéletes szülőket szeretnénk, senkitől nem várjuk ezt el, de szerintem itt azon van a hangsúly, hogy mennyire szeretné tudatosítani ő ezt, hogy más mintát akar átadni a gyereknek.
Van arról egyébként egy egységes kép, hogy egy mai szülőnek mire van szüksége? Mit akar egy mai szülő?
Mármint mivel kapcsolatban?
Mindenne, a gyerekneveléssel kapcsolatban. Mi az, ami számára legfontosabb?
Hát az biztos, hogy amikor ezt a kérdéseként feltesszük, akkor nem véletlenül mondja Krisztián azt, hogy mindenki azt jelenti, hogy boldog legyen a gyereke.
Oké, de azon már túl vagyunk.
Nagyon könnyen,
ez mindenki mindig ezt akarta.
A kihívások elől nagyon könnyen kimentjük a gyereket, tehát kicsit inkább óvjuk, kicsit inkább védjük. Szeretnénk, hogy neki könnyebb legyen, mint nekünk volt, tehát ez szerintem azért a generációnkra jellemző. Nem tudom, ilyen kérdésbe akartál esetleg elmenni.
Igen, nézel rám, én pedig rád, és azért nézek rád kérdő szemekkel, mert rögtön azt mondod, hogy mit akarunk a gyereknek, de hogy a szülő mit akar magának? Erről van bármilyen egyetemes gondolkodás? Hogy mindaddig, amíg arról beszélünk, hogy de a gyereknek legyen kritikus gondolkodása, legyen boldog, azt szeretném, hogy így nevelni, úgy nevelni, atipikus nevelés, és egyébként az iskola, milyen legyen az iskola, a magániskola, később kezdődjön az iskola. Tehát, hogy amikor erről beszélünk, akkor felmerül az a kérdés, hogy a szülőnek mi a legjobb? Kell-e egyébként, hogy felmerüljön? Mert látod, mindenki arról beszél, hogy hogyan tudjuk... Igen, hogy hogyan tudjuk jobban nevelni. És akkor... Csak felteszem a kérdést. Nem azért, mert önző állat vagyok, hanem
nem,
azért, mert...
Ez szerintem nagyon fontos, és most már értem, hova akartál kiukadni. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a szempontot mondod. Igen, természetesen mi is arról beszélünk, hogy a szülőknek hogy adunk segítséget, hogy könnyebb legyen, hogy ő például ne keresse a válaszokat 45 platformon, hanem mondjuk, ha az Edison platformra téved, akkor hozok egy konkrét példát.
Légy szíves.
Bemész a könyvesboltba, legyen bármilyen könyvesbolt, és ott áll veled szemben 450 gyerekkönyv, és ott áll szülőként, és fogalmad nincs, hogy egyébként mi az, ami jó. Mi az, amit ha leemelek, akkor tudom, hogy egy olyan minőségű tartalmat fogok a gyerek kezébe adni, mert ő is tanul, de mondjuk én is élvezettel olvasom. Na és például ilyenekben segítjük mi a szülőket, hogy a mi szakértőink által megszűrt tartalmakat kapnak. Legyen az podcast, legyen az könyvista, legyen az egy ingyenes szülői kurzus, amin mind-mind olyan tartalmat adunk át, amivel neki könnyebb lesz ezt az információhalmazt megszűrnie és átadnia a gyereknek, hogy ne neki kelljen mindennek utána nézni, mert igen, a szülőnek is nagyon fontos szerepe van a képletben, hogy ne, tehát persze a gyerekekre fókuszálunk, mert mindenki azt szeretné, hogy a gyerekének legyen könnyebb, de ahhoz a szülőnek is rendben kell lennie, hogy utána tudjon adni.
Hát meg az a szülőnek is ott kell lennie a kritikus gondolkodásnak.
Hát és a szülőnek kell először megértenie a fogalmat és a gyakorlatát, hogy át tudja adni. A gyerek mintából tanul. Ha én mondhatok bármit, és akkor megint visszatérne az eredeti kérdés, hogy hogy adod át ezt egy 5 évesnek. Itt legyen szó akár önbizalomról, legyen szó akár együttműködésről, a gyerek mintából tanul. Ezért szoktam azt mindig mondani a szülőknek, hogy egyébként a saját történeteikben megvannak ezek a kompetenciák, csak nézzenek rá. Mikor voltak utoljára kitartóak egy tényleg nehéz helyzetben, és hova jutottak el vele? Ezt meséljék el a gyereknek. Akkor megtanulja a kritartásnak a lényegét, a mélységét, a saját, a szülői történetekben benne vannak ezek, csak a generációnknak kell erre ránézni, úgyhogy egyébként ott van, tudatosan ránézek, látom, észreveszem, és elmondom. Mert ez nem úgy néz ki egy sikeres történet, hogy és hirtelen ott vagyok Z-nél, és már minden tökéletesen jól sikerült, a kettő között óriási energia befektetés és munka van, és ezt meg kell osztani velem, ez mind egyébként a kitartást, a kezdeményező készséget, az önbizalmat növeli a gyereknek, mert lát egy mintát a szülőben.
Érdekes ez a, még maradok egy nagyon picit a kritikus gondolkodásnál, és a könyvesboltról jutott eszembe, hogy ott állsz 450 gyerekkönyvvel szemben.
Szó szerint.
És a kritikus gondolkodás az, hogy tud a gyereknél fejleszteni, hogyha egy akadálypályákkal van kibérelve már maga az oda vezető út is, hogy a gyerekek te tartalmat adjál, mert az egyik könyv be van fóliázva, a másik könyv nincs befóliázva. Az egyik könyv színes, a másik fekete-fehér. Az egyikben beszélnek gonoszságról, a másikban unalomról beszélnek. Tehát, hogy amikor akár szabályok alapján, vagy kulturális referenciák alapján van akadályokkal kiépítve egy ilyen út, akkor te magad sem tudod eldönteni, hogy mit szeretnél.
Ez megint csak sajnos, aztán azt jelenti, hogy szülőnek lenni sosem volt egyszerű, de most biztos vannak olyan kívánságok, akár még 2-3 évvel ezelőtt sem voltak. Teljes mértékben egyetértek, nagyon nehéz lehet megszűrni szülőként a jó tartalmat, és nagyon nehéz lehet megtalálni már néha a jó tartalmat, mert egyszerűen kicsi vagy, csendes vagy, nem tudod, hol keresd. Legyen szó akár olyan iskolán túli foglalkozásokról, amit egy 5 fős non-profit civil szervezet csinál, és egészen elképesztően innovatív módszer van mögöttük, és nem találja meg a szülő, mert nem róla szól a média, vagy nincsen olyan marketing kampány mögöttük. Egészen odáig, hogy az említett példában a 450 könyv között hogy tudod kiszűrni azt, ami a legjobb. Szerintem itt segítségre van szüksége a szülőknek, hogy egy iránytűt kapjanak, hogy egy iránymutatást kapjanak, egy olyan szakmai, szakértőkből álló gárdától, akik ismertek, és akiknek meg lehet bízni a szaktudásában, mert egy ekkora zajban, egy ilyen pörgősvágban nagyon nehéz kiszűrni az, hogy mi az, amit át szeretnél adni.
Beszéljünk előbb a 21 leckéről, ami szintén az Edison platformhoz köthető, aztán az Edison 100-ról, hogy kik ezek a egyesületek, vállalkozások, akik ebbe a csapatba beletartoznak, de akkor itt a 21 leckét azt nézzük már meg a 21. századi szülőknek. Ez igen, miről szól?
Ez a beugró kurzusunk, ahogy én szoktam mondani, ez egy ingyenes szülőknek szóló kurzus. Hírlevél formájában az Edison platform oldalán lehet feliratkozni, és ez konkrétan 21 lecke a 21. századi kompetenciákról, egy lecke egy kompetenciát vesz kulcsú alá, ezt egyébként a szakértőink írták, elképesztően könnyen olvasható és érthető rövid formátumban. Beszélünk például a kíváncsiságról, mit jelent az adott kompetencia, miért fontos a kíváncsiság, hogyan tudod erősíteni a gyerekedben, konkrét tippeket adunk szülőknek, hogy tehát már egyből legyen egy kézzelfogható példa, illetőleg olyan könyveket és Edison 100-as szervezeteknek a listáját, amit egyébként ezeket a kompetenciákat fejlesztik. Tehát az a célunk ezzel a 21 leckével, hogy aki ha végigviszi, akkor kap egy nagy képet arról, hogy miről beszélünk, amikor kompetenciákról beszélünk, miért fontosak ezek, hogyan tudja erősíteni, és hova nyúljon, hogyha olyan tartalmat szeretne, hogyha mondjuk kíváncsi és még jobban belemerülne.
És akkor ugyanide, hányan vannak azok, akik nem feltétlenül a digitalizáció felől közelítik meg a 21. századi szülői kihívásait. Túl van-e értékelve a digitalizáció? Mit gondolsz erről?
Akkor először az első kérdésre válaszolok. Mi 240 szervezettel állunk kapcsolatban az ország 300 településén, és ezt a 240 szervezetet 8 nagy kategóriába soroltuk. Ebből egy a digitális világ. Tehát 7 kategória egyébként más területet ölel fel, legyen szó a tudatos szülőségről, a fenntarthatóságról, a kreativitásról, az egészségről, a természettudományi tárgyakról. Tehát 240 szervezetből én azt mondanám, hogy tehát természetesen sokan érintik a digitalizációt, ha olyan szempontról beszélünk, hogy online is elérhetőek már a programjaik, de nagyon sokan vannak, akik csak offline, tehát személyesen találkoznak, építik fel a programjukat, a kezdeményezésüket, úgyhogy többféle területről lehet választani többféle témában. És hogy túl van-e értékelve a digitalizáció, vagy sem, nem gondolnám, hogy túl van értékelve. Éppen nemrég olvastam én is a Világgazdasági Fórumnak ugye a mi szakmai hátterünk, az a Világgazdasági Fórumnak egy 2016-ban megjelent komoly tanulmánya, ami azt a tudást foglalta össze, amire a gyerekeknek szükségük van, és itt természetesen a jövő munkahelyeiről, a változásokról mindenféle statisztikákat lehet olvasni. Az biztos, hogy a 2023-as adatok alapján, ha egész pontosan jól emlékszem, a mai munkakörök 37%-a már gépek által van kezelve, ami egy nagyon komoly szám, és természetesen ennek a növekedését vállaljuk, és hogy várhatjuk. Én azt mondom, hogy szuper, hogyha az a gyerek, az alfa generáció, aki egy ilyen világban nő fel, hogy a digitalizáció itt van, képbe kerül, és tisztában van ez a lehetőségekkel. Ezeknek nem csak árnyoldalai vannak. Itt szerintem...
Nem mondtam.
Ezt csak kihangsúlyoztam. Itt csak a korosztályt kell jól megfogni, hogy hány éves kortól, mennyi ideig, és hogyan engedem oda, milyen tartalmakhoz.
Mikor lesz kész rá a gyerek?
Erre van egy ökölszabály. Mi azt szoktuk mondani, hogy amíg nem engeded el egyedül az utcán a gyereket sétálni, addig egyedül a digitális világba se engedd el.
Ez jófajta ökölszabály.
Ez 10-12. És ha jól emlékszem, ez Gyurkó Szilvia mondta nekem, csak hogy meglegyen, ő is gondolkodó körös tagunk szakértője, hogy a Hintalovon Alapítványnak az alapítója. Tehát mi ezt az ökölszabályt szoktunk mondani. Ezzel szerintem úgy lehet kapcsolódni. Az 10-12 éves kor. Való igaz, ha nem engeded ki az utcára, ott, ahol egyébként vannak szabályok, mert van piros lámpa, meg van zebra és többiek, akkor a digitális világban, ahol ennyi sincs, oda egyedül, felügyelet nélkül, bármiféle támogatással hogyan?
Edison 100-ra még nem válaszoltál, szóval kik ők, milyen közösség ez?
Az Edison 100-as közösség az olyan szervezetekből, olyan kezdeményezésekből áll, akik innovatív módszerrel foglalkoznak gyerekekkel, és tényleg a programjaikon, a gyerekbarát programokon keresztül észrevétlenül elősítik ezeket a kompetenciákat. Mi minden évben összegyűjtünk 100 ilyen szervezetet, és augusztusban jövünk ki idén is, 2021. augusztusában a legfrissebb Edison 100-as listával, ahol szakértők által validált, elképesztően érdekes és innovatív programokra tudnak elmenni a szülők, és a gyerekeik is, hogy ezeket a készségeket, képességeket tudják erősíteni.
Hát köszi, hogy itt voltál. Közelebb kerültünk, remélem, az igazsághoz. Te hogy érzed?
Ez szerintem egy folyamat, ez egy folyamat, és ez egy folyamatosan változó út, már csak a világ változásából is, de szerintem az, aki már nyitott erre, és követi ezeket a változásokat, az már elképesztően sokat tud tenni a gyereke jövője érdekében.
Ámen. Köszönöm, hogy itt jártál.
Köszönöm manálunk. Szépen a lehetőséget.
Borsos Dorottyával, az Edison Platform operatív vezetőjével beszélgettünk, de nem megyetek még sehova, folytatjuk a szabadesést mindjárt.